ragadd meg a Bibliádat, kérlek, lapozz a Zsidók 4-hez. Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet. Uram, kérlek, áld meg a közösséget, ahogy így együtt lehetünk, és milyen áldás, Uram, hogy jöhetünk, hogy együtt legyünk, de még nagyobb áldás, Uram, hogy Te itt vagy, Uram. És Uram, szomjasan jövünk, éhesen jövünk, és szeretnénk, ha szólnál hozzánk. Vezesd ezt az időt, Uram, legyen a Te kezedben, és a lelked szóljon hozzánk, Uram. Vágyunk hallani Te hangodat. Köszönöm, hogy pontosan tudod, hogy hol tartunk, és azt is tudod, hogy mit kell mondani, Uram, mit kell hallanunk. Kérlek add, hogy a szívünk nyitott legyen, a fülünk is, Uram, hogy meghalljuk, amit Te ma szólni akarsz hozzánk. Formáld ezt a gyülekezetet még tovább, Uram, egyenként az életeinket. Köszönöm, hogy szeretsz, Uram, és ebben nem kell kételkednünk. Uram, segíts megragadni ma a Te igédet, Uram, a Te ígéreteidet. Hadd legyen hitünk, Uram, ráállni ezekre az ígéretekre, Jézus. A Te nevedben imádkozom. Amen. Amikor a Zsidók levelének első pár fejezetét vettük, akkor láttuk, hogy az első két fejezetben különösen egy csodálatos képet fest az ige nekünk Jézusról. Láttuk azt, hogy ő teljesen Isten, és egy teljesen ember. Beszélt az ige arról, hogy ő az, aki mindent teremtett, az ő szava által lett a mindenség. Majd a következő fejezetben beszél az ige arról, hogy ő a főpapunk, aki emberré lett, aki közben jár értünk az atyánál. Ma azt a témát folytatjuk, amivel a harmadik fejezet véget ért. Isten nyugalma. Erről lesz ma szó, és nézzétek meg velem a 15. verstől, még a harmadik fejezettől. Mert amikor ezt mondja az írás, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották, nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenné váltak? Látjuk is, hogy nem mentek be hitetlenségük miatt. Itt egy ószövetségi kép van, ugye, arról az Izraelről, amit Isten kihozott Egyiptomból, és ők nem mehettek be az ígéret földjére. Isten kiszabadította őket a fogságból, de nem csak arra, hogy a pusztában éljék le az életüket, hanem hogy menjenek be az ígéret földjére. És ez a nemzedék sajnos kihagyta ezt, az áldást, amit Isten nekik szánt, az ígéret földjét, az ő nyugalmuknak a helyét, ahol végre letelepedhettek volna. Milyen tragikus, nem, hogy azt a célt, amit Isten nekik szánt, nem érték el. De így folytatódik, nézzétek meg a 4. fejezet. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki sem maradjon le erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Itt figyelmeztet minket a szerző, hogy ki ne hagyjuk ezt, amit ők kihagytak. Ki ne hagyjuk Isten nyugalmának a helyét. Ő elkészített nekünk egy helyet, ahova mi bemehetünk. És itt figyelmeztet minket a Zsidók szerzője, hogy menjünk be oda. Igyekezzünk oda bemenni. Sok keresztény él szerintem ma így a nyugalom nélkül. Amit Isten szán, ez a nyugalom nincs ott az életükben. Gondolj a sajátodra, most ne valaki másra. Gondolj a saját életedre. Hogy állsz a stresszel? Hogy állsz a forrongással? A lelked az nyugodt-e? Isten békessége uralkodik a szívedben. Mert itt az ige beszél egyfajta nyugalomról, hogy a szívünkben uralkodhat Isten nyugalma. Bemehetünk Isten nyugalmába, és hogyha én nem ebben élek, akkor kihagyom. Pedig Isten elkészítette a számomra. Hogyha ma nincs az én életemben ez a nyugalom, akkor tudjátok mi az oka? Azért, mert az Istennel való kapcsolatomból hiányzik ez a nyugalom. Ha az Istennel való kapcsolatomban ott van ez a nyugalom, akkor az életemben is ott van ez a nyugalom. Ismersz magad körül maximalista embereket? Maximalista emberek, azok általában maguk felől, vagy mások felül a maximumot követelik. Ugye? Ez azt jelenti, hogy minden én pontnak kell lennie. Minden dolognak meg kell oldódnia. És ha valami nincs megoldódva, akkor baj van. Mindegy, hogy minden más rendben van, ha az egy dolog nincs rendben, akkor az egy dologgal kell foglalkozni. Na ez azt eredményezi, hogy általában az ilyen emberek állandóan nyomást gyakorolnak ránk. Állandóan tolni akarnak minket, és mellettük aztán nagyon nehéz nyugton maradni. Az ilyen fajta kapcsolatokból hiányzik a nyugalom, mert nincs békesség az ő szívükben, és ezért ezt próbálják ránk is tenni. Hogy ne legyünk békességben azzal, ahol tartunk. Ami egy bizonyos szempontból jó. A maximalista embernek részben igaza van, hogy ha van valami gondod, akkor foglalkozz vele. De nem lehet állandóan probléma megoldással foglalkozni. Isten azt szeretné, hogy lépjünk be ebbe a fajta nyugalomba, amit ő elkészített nekünk. És hogyha hiány vagy ennek, akkor figyelj oda ma nagyon. Én azt gondolom, hogy néhányan Istent látjuk maximalistának. Hogy Isten engem állandóan hajt. Hogy sosincs velem megelégedve. Mindig lát egy problémát, és mindig arra hívja föl az én figyelmemet. És hát én sose fogok tetszeni Istennek. Egy dolog az, amivel tetszhetsz Istennek. Az a hited. Isten maximalista magával szemben. Isten tökéletes. De ő nem hajt minket állandóan korbáccsal. Ő nem űz minket állandóan, hogy ne maradjunk nyugton. Ő azt szeretné, hogy belépjünk az ő nyugalmának a helyére. Ezt mondja a második vers. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használta hirdetett igen, mivel nem párosult hittel. Nekünk is hirdették az evangéliumot. Őket is Isten megszabadította, mármint az izraelieket. De nekik nem használta hirdetett ige, mert nem párosult hittel. Nem keverték össze hittel, ahogy itt szó szerint kifejezi. Előfordulhat az, hogy eljössz gyülekezetbe, hallgatod a tanítást, hallasz tanítást Isten nyugalmáról, de soha magad nem tapasztaltad meg. Mert az hirdetett ige nem párosul hittel az a te életedben, amikor ezekről az üzenetekről van szó. Amikor halljuk Isten igéjét, akkor ezt össze kell kevernünk hittel, mint egy jó keresztény koktél. Ez az összetevője. Hogyha nem használjuk a hitünket, akkor az az ige nem fog nekünk használni. Ami... Hadd kérdezek valamit. Nem kell rá most hirtelen válaszolnod, de magadnak válaszolj. A te Istennel való kapcsolatod az azon alapszik, amit teszel érte, vagy azon alapszik, amit ő tett érted. Az alapján éled meg a keresztény napjaidat jól, hogy tettél valamit érte, vagy elfogadod, hogy ő mit tett már érted. A kettő nem ugyanaz. Ez az apró kérdés dönti el, hogy benne élsz-e Isten nyugalmában, vagy pedig nem. Nekünk egy hiten alapuló kapcsolatunk van Jézussal. Nem a teljesítményünkön alapuló kapcsolatunk van. Ha valakinek egy teljesítményen alapuló kapcsolata van Istennel, az soha nem tapasztalja meg Isten nyugalmát. Hogyha az az én kapcsolatomnak alapja Istennel, amit én le tudok tenni az asztalra Isten előtt, ez nekem nem fog nyugalmat adni. Mert mindig tehetek többet. Mindig lehetne még csinálni valamit. Mindig van még egy probléma, még mindig nem tartok ott, ahol tartanom kéne. Ebből nem lesz nyugalom. És hogyha magadra ismersz, akkor gondolkodj el, és halld meg, hogy folytatódik az üzenet. Vannak emberek, akik azért szolgálják Istent, mert ott van a szívükben ez az állandó keresés, hogy ők szeretnének békességben élni Istennel, és valamit tenni akarnak érte. Az ő vágyuk jó, keresik a nyugalmat. Csak az, ahogy akarják megtalálni, az nem jó. Azt mondja itt a zsidók szerzője. Második versben. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak, de nekik nem használta hirdetett ige, mivel nem párosult hittel, akik hallgatták. Így folytatódik. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Nem elég hallanod ezeket a dolgokat. hogy én beszélek róla. Én azt szeretném, hogy tapasztaljuk meg. És ehhez ma, lehet, hogy már hoztál ilyen döntést, de ehhez ma döntéseket kell hoznod. Elő kell venned a hitedet. Mi ez a nyugalom, Tamás, amiről te beszélsz? Egyszerűen nem értem. Jól hangzik, de nem pontosan értem, hogy mi ez. Ezt mondja el a harmadik vers. Mi, akik hiszünk, bemegyünk ebbe a nyugalomba, amint megmondta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. És így folytatja, munkái készen voltak a világ teremtése óta. Ez az igevers bizonyítja nekünk, hogy ez a nyugalom létezik. Hogyha valamiben sose kóstoltál, ha valamit sose tapasztaltál meg, akkor lehetnek kétségeid afelől, hogy ez nem is létezik. Nem? Ha sose éltél ebbe a nyugalomba, amiről itt a zsidók szerzője beszél, akkor azt mondtad, hogy ez nem is létezik. Én állandóan forrongok, én állandóan aggódom, én állandóan küzdök az életemben, és ezt nem értem, ami ide le van írva. Isten azt mondja, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Magyarán létezik ez a hely. Ez az igevers ezt bizonyítja. És mit mond pontosan? Azt mondja, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére, mondja Isten. Kinek a nyugalma ez? Isten nyugalma. Nem mennek be az Isten nyugalmának a helyére. Isten egy trónon ül. Ezt a jelenések könyvből nagyon tisztán látjuk. Isten egy trónon ül. Szerinted Isten aggódik ezen a trónon? Isten izzad? Ugye ő az, aki a kezében tartja a világ dolgait. Tele van a szíve aggodalommal, hogy hogy fogja megoldani ezt a rengeteg dolgot? Hogy fogja Kovács Pista kifizetni a csekkeit a jövő héten? Hogy fogom megoldani a te problémáidat, Gémes Tamás? Istenben nincsen aggodalom. Isten ül a trónon, és nyugalom van a trónja körül. Az ő trónja körül békesség van. És azt mondja, hogy van egy lehetőségünk bemenni az ő nyugalmába. Nem a miénkbe, nekem nincs. De bemehetek az ő nyugalmába. És az egy tökéletes, teljes nyugalom. Én ezen szoktam gondolkodni, hogy Jézus eljött a földre, 33 évet élt itt a földön közöttünk, és abból is csak 3-at használta arra, hogy teljesítse a küldetését. 3 év, hogy megmentse a világot. Hú, mennyi dolga van akkor. De láttad Jézus idegeskedni, szaladni? Annyi mindent el kell intéznem, nincs dolgom, mint megint etetni a sokasságot. Hát meg kell mentenem a világot. De Jézus mindig azt tette, amit az Atya elé tett, és teljes nyugalomban haladt előre. És mi történt? Meghalt a mi bűneinkért, és megváltotta a világot a bűnéből. Ő Isten nyugalmában élt. Én ezt nagyon szeretném tőle elcsenni. Én szeretném ezt megtanulni. Isten megpihent az ő alkotó munkája után a 7. napon. Amikor olvasod a teremtés történetét, Isten minden nap teremtett valamit, a 6. napig, és utána a 7. napon megpihent. Szerinted Isten elfáradt? Fú, a világot megteremteni kemény feladat. Ennyi mindent. Tegnap leutaztunk Vajtára, még egy kicsi országban lakunk, és utána visszajöttünk, 5 órát vezettem, én ki voltam merülve estére. Pedig ez csak Magyarországon belüli távolság. Milyen megteremteni a Földet, az univerzumot, az egész mindenséget. Isten nem fáradt el. Nem azért pihent, alig várom, hogy elmessek vakációra, ki kell vennem egy szabadnapot. Ennyi munka után. Isten nem vesz ki szabadnapot. Nagyon hálásak lehetünk neki. Ha ő kivenne egy szabadnapot, akkor minden szétesne. Mert azt mondja az ige, hogy az ő szava hordozza a mindenséget. Ő tart mindent egyben. De a 6. napon Isten mégis megpihent az ő alkotó munkájából. Erre hív minket is. Isten megpihent az ő munkájából. És azt szeretné, hogy mi is pihenjünk meg a mi munkánkból. Tamás, ez jó hír, akkor fölmondok, nem megyek be dolgozni. Nem ezt jelenti. Abból a munkából kell megpihennünk, hogy próbáljuk magunkat igazzá tenni Isten előtt. Hogy azt gondoljuk, hogy bármit letehetünk az asztalra Istennél. Hogy próbálunk dolgozni a saját önigazításunkért. Így folytatja a 6. vers. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mehettek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelölt ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondjuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez már harmadszor mondja a zsidók szerzője, oda kéne figyelnünk. Ma ismét egy újabb napot jelölt ki erre. Ez az üzenet, ez mára szól. Amikor Józsué bevezette Izraelt az ígéret földjére, akkor mondhatnánk, hogy beértek a nyugalom földjére, de érdekes, 400 évvel később Dávid azt írja, hogy nem. Ma kijelölt egy napot arra, hogy ma menjünk be az ő nyugalma helyére. Tehát mégsem az ígéret földjéről szólt, valami nagyobbról szól ez a nyugalom. Én nem voltam ott a teremtésnél, ki kellett volna hagynom, hogy ez a nyugalom napja. Nem voltam ott a zsidók bevonulásánál. Kihagytam a nyugalom napját? Nem. Dávid azt mondja, hogy ma van a döntés. Ma ne keményítsétek meg a szíveteket, mert ma bemehettek a nyugalom helyére. Hogyha valaki olyan, mint én, aki szeret aggódni, sőt, világbajnok ebben, igazából nem szeretek, csak nem tudok más csinálni. Én képes vagyok éjszakákon át forgolódni, gondolkodni, gyötrődni, és akkor, ha ilyen üzenetet hallok, hogy nyugalomról van szó, én odafigyelek. Mert nekem szükségem van erre. Én szeretnék Isten nyugalmában élni. Az egész nyugalom, amiről ma beszélünk, attól függ, hogy mi van az én szívemben Isten iránt. Amikor hallom az ő igéjét, akkor fogadom-e hittel azt, amit hallok? Ha nem fogadom el, akkor marad ez a forrongás. Viszont ha hittel elfogadom, akkor ez békességet, nyugalmat jelent nekem. Jézus, amikor ott volt a tengeren a tanítványokkal, és a tanítványok teljesen bepánikoltak, mert Jézus aludt, és egy hatalmas vihar rájuk tört. Már nem tudták, hogy mit tegyenek. Megtelik a hajó vízzel, Jézus meg itt alszik, és nekünk végünk. És fölébresztették Jézust. Jézus, segíts, mert végünk van. Jézus fölkelt, és emlékeztek, mi történt. Ráparancsolt a viharra. Szólt a szélnek, a hullámoknak, hogy csendesedjetek el. Jézus szavával elcsendesítette a tengert, és utána odafordul a tanítványokhoz, és mondja, hogy így, miért nem hisztek? Miért olyan kicsi a hitetek? Érdekes, hogy ez a pici dolog, ez a hit, meg tudja változtatni a lényeget. A vihart el tudja csendesíteni. Lát, hogy a külső vihar tovább zúg, de a szívünkben békességet tud teremteni. Egy szóval. Emlékeztek Jézus, amikor belépett a feltámadása után a tanítványok. Mi volt az első szó, amit mondott? Békesség. Nyolcadik vers. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna ezután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Magyarán, amit az ígéret földjéről mondunk, vagy látunk itt, ez csak egy illusztráció, de nem erről beszél az ige. Nem az ígéret földjéről. Ott Izraelbe, mert oda kéne költöznünk. Ez egy lelki nyugalom. Ez egy lelki hely. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáitól. Mi ez a nyugalom? Ez az igevers válaszol. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a maga munkáitól, ahogyan Isten is a magáitól. Ti szeretnétek ilyen emberek lenni? Hát nem vágysz erre a nyugalomra, ami itt van. Kövessük Isten példáját. Ahogyan ő megnyugodott az ő munkáitól, mi is megnyugodhatunk a magunk munkáitól. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. Ez nem ezt jelenti. Nem erről beszél itt az ige, hogy az van nyugalomban, aki otthon ül a távkapcsolóval, és nem csinál semmit. Ha találsz Istennek egy szolgáját, aki ezt ismeri, aki ezt éli, aki megtapasztalja Isten békességét, nyugalmát, az az ember nem olyan, hogy nem csinál semmit, sőt, valószínűleg ő lesz az az ember, aki a legtöbbet csinálja. És ezt a békességet pontosan a szolgálat sűrűjében tapasztalja meg. Amikor igazából nem volna oka nyugodtnak lenni, amikor igazából nem volna oka békességben lenni, de Isten békessége uralkodik a szívében. ha valakinek nincsenek problémái, az könnyen mondhatja, hogy békesség, haver. De hogyha valami baj van, amikor nincs okod rá, hogy békességben legyen, akkor látszik, hogy honnan van. Akkor látszik a forrása. Amikor sok dolgod van, de tudod, az napod a csendes idővel kezdeni, hogy a legfontosabb, hogy Isten előtt legyek, hogy ő elcsendesítse a szívemet. Mi, te meg én, elég büszke emberek vagyunk, és nem szeretjük elfogadni azt a tényt, hogy Isten előtt nincs mivel büszkélkednünk. Ezt nem szeretjük. Mert bizonyos szempontból azt az értékrendet kell föladnunk, ami bennünk már fölépült. Hogy én attól vagyok valaki, hogy tudok teljesíteni. Hát, hogy mindenki felnéz rám, szerintem még Isten is. Ha Isten előtt állnék, akkor volna mivel büszkélkednem? Ha Uram, ezt nézd meg. Nincs mit mondanom neki, amivel lenyűgözni. És abban a pillanatban, amikor ezeket a dolgokat elengedem, tudom, mit Istenem, én elhiszem, hogy te nem emiatt szeretsz engem. Tudod, Uram, én tudom, hogy már akkor szerettél, amikor az ellenséged voltam, még semmit nem tettem érted, akkor ez enged minket bemenni a nyugalom helyére. Jézusról azt olvassuk. Nagyon szeretem ezt a történetet. Amikor megmossa a tanítványok lábát, tudjátok, mit mond az ige róla korábban? Jézus tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy honnan jön, és hová megy. És ezért felállt, felkötötte az alsó ruháját, fögött egy kendőt, és megmossa a tanítványok lábát. Tudta, hogy honnan jön, és hová megy. Neki nem volt ciki megmosni a tanítványok lábát. Tudta, hogy honnan jön, és hogy hová megy. És teljes békességben volt. Eszembe jutott Péter. Pétert nagyon használta Isten. Az abcsában látjuk, hogy milyen különleges dolgokat tett. De egyszer elfogták, bebörtönözték, és arra várt, hogy másnap lefejezzék. És tudjátok, mit csinált Péter? Szundított. Annyira szundított, hogy amikor jött az angyal, és szólongatta, akkor nem ébredt fel. Meg kellett böknie az angyalnak Pétert, hogy fölébredjen. Olyan mélyen aludt. Teljes békességben. Hát ezt én nem így csináltam volna. Egész éjjel járkáltam volna és a börtönben, és gondolkodtam, hogy mit lehet most tenni. Kit hívjak fel a mobiltelefonomon? Melyik ügyvédet fogadjam fel? Ő viszont teljes nyugalomban volt. Nem vágynál erre a nyugalomra? Hát én nagyon. El kell fogadnunk hitből ezt a tényt, hogy minket Isten nem annak fényében lát, hogy mit teszünk érte, vagy mit nem teszünk érte. Hogyha megtanulod ezt, akkor a szíved elindul ebbe a nyugalomba. Ha arra nézel, hogy Jézus mit tett, érted. Jézus a kereszten így kiáltott, hogy elvégeztetett. A munka elvégeztetett, ki lett fizetve. Mától mondhatta volna tovább, mindenki ez alapján nyer értéket Isten előtt, amit én tettem, értük. Hogy én kifizettem az árat, értük. Nincs mit ehhez hozzátenni, ez készen van. Ez a mi értékünk Isten előtt. Ebben mutatta meg, hogy szeret. Hogyha Isten ma megkérdezné tőled, csak játssz el ezzel a gondolattal. Ha Isten ma megkérdezné tőled, hogy mivel tudnád magadat megdicsérni előttem? Ott állnál a trónteremben, mondj valamit, amivel meg tudlak dicsérni. Na, ha valami eszedbe jut erre a kérdésre, na az az a dolog, amit el kell engedni. Mert az a dolog akadályoz téged abban, hogy bemenj a nyugalom helyére. Amíg van erre a kérdésre válaszod, hogy hát igen, eszembe jut pár dolog, azokat kell elengedni. Mert mi az, amivel dicsekedhetnénk Isten előtt? Isten megpihent a hetedik napon. Elengedte az ő alkotó munkáját, mert készen volt. Isten után nem csinált semmit, de hogy nem? Azóta is munkálkodik, nem állt le. Isten nem vett ki szabad napot. Hogyha ebbe a nyugalomba belépsz, ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz csinálni semmit. De a motiváció teljesen megváltozik. Sőt, mindaz, amit tehetsz majd ezután Istenért, az sokkal hatékonyabb lesz, mert Isten nyugalmából indul ki. Volt már benned ilyen gondolat valaha is? Lehet, hogy csak teoretikusan beszélek, lehet, hogy egyikötöknek se jut ilyen eszébe, hogy ma nem csendes időztem, lehet, hogy ma Isten nem áld meg. Ugye ezt, ilyen gondolatok nem szoktak eszembe jutni, csak nekem. Vagy hogyha nem imádkoztam eleget, akkor fú, azért történik ennyi baj, mert nem imádkoztam eleget. Így működik Isten. És stopperrel méri, hogy Tamás, ez csak 13,5 perc volt. Ma azt az áldást ki kell hagynod. Nem arról volt szó, hogy 7 napot csendes időzöl egy héten. Mi volt ezzel a keddi fölkelni? Nem bírtál fölkelni? Tamás. Isten ezeket figyeli. Ez alapján áld meg. Isten nem a teljesítményünket figyeli. De amikor belépünk ebbe a nyugalomba, amit Isten nekünk szán, akkor jön a teljesítmény. Akkor az ő szerelme bevon minket a csendes időbe, és nem azt nézzük, hogy hát fél órát csendes időztem, ez aztán nem semmi, hanem hogy egy óra után is, hogy hú, most már mennem kell, mert megy a busz. Észre se vettem, hogy ez az óra elillant. Ugye milyen különbség van a kettő között? Én nem járok busszal, ezt csak úgy mondtam. 11. vers. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Na, ez a figyelmeztetés. Igyekezzünk ebbe bemenni. Ki ne hagyjuk ezt? Izrael látta a csodákat. Látta a Vöröstengert megnyílni. Erről készült egy rajzfilm. Nem tudom, hogy úgy tűnik, úgy történt, ahogy ez a rajzfilm bemutatja, de nagyon jó néz ki, hogy ilyen két hatalmas vízfal áll Izrael mellett, és így mennek át. Látják a halakat úszni. De ha fele volt ebből, akkor is ez elképesztő. Hogy Isten ketté nyitotta a Vöröstengert, utána füst és lángoszlop vezette őket minden nap. Manna hullott az égből, víz jött a sziklából. A sínai hegyen villámok és dörgés közepette szólt Isten. Hát ők láttak egyet s mást. És mégis ők kihagyták Isten nyugalmába való bemenetelt. Mert nem pásították hittel az igét. Igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Ne hagyd ki! És így folytatja a szerző, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, és az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Isten igéje olyan, mint egy kétélű kard. Isten igéje olyan, mint egy kétélű kard, sőt élesebb, mint egy kétélű kard. Szerintem ezt mind megtapasztaltuk már, amikor Isten igéje a Szentlélek által szól, és telibe talál minket. Ugye, hogy vannak ilyen pillanatok? Itt telibe talál, hogy ezt nekem írtad ide el a rapra, Istenem. Ezt most nekem szól. Volt már ilyen Gyüliben, amikor én elkezdtem járni a Golgotába, akkor sokszor átéltem ezt, amikor a Greg tanított, hogy olyan, mintha rólam beszélne. Nem is ismert még a Greg, de hát biztos kémek voltak a gyülekezetben. Leadták a drótot a Gregnek, és a Greg beépítette a tanításba a Gémes Tamás életét. De hogy lehet az, hogy akkor a mellettem ülő is ezt érezte? De a Greg rólam beszél. Ez a Szentlélek, amikor Isten nekünk szegezi az ő kardját. De itt is néha mondjátok ezt, hogy Tamás, hát rólam szólt a Biblia óra. Ez a Szentlélek munkája. Én nem tudom, hogy nektek mit kell hallani. Még azt sem tudom, hogy nekem mit kell hallani. De a Szentlélek tudja. És mint egy kétélű kard bele tud metszeni a szívünkbe. Isten ma látja a szívedet, amikor bejöttél ide, lehet, hogy nagy mosoly volt az arcodon, de Isten mindent látott benned. A félelmeidet, az aggodalmaidat, az örömeidet, a gyengeségeidet, az, hogy hol kell bátorítás neked, hol kell feddés neked. Ezeket most ki tudná olvasni a szívedet, föl tudnád hangosan olvasni. Jó, az talán ne. De ő ismeri a szívünket. És az igét úgy használja, mint egy mester. És belevág a szívünkbe, oda, ahova kell, a kétélű karddal. Én azt gondolom, hogy az alapján, amit le van írva, az ige olyan, mint egy kétélű kard, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. Arra mondhatnánk, hogy ez inkább egy szike, nem? Mint egy éles szike egy precíz sebész kezében, aki pont oda tud vágni, hova kell. Az elme és a lélek, az velők és az ízületek szétválására. Az nagyon precízen kell dolgozni, és Isten mindig odavág, ahova kell. Hogyha van egy lelkipásztor, aki megveti Isten igéjét, akkor az úgy jön vissza, mintha láncfűrész lenne Isten igéje. Pedig Isten igéje egy éles szike, ami mindig odavág, ahova kell. Hogyan lehetséges ez? Itt látjuk a választ. Mert Isten igéje élő és ható. Élő és erőteljes. Ez nem csak egy könyv a polcról. Ez él. Isten élő üzenete. Isten ereje van ebben a könyvben, ebben az üzenetben. Számomra lelkipásztorként az egyik legizgalmasabb dolog, amikor látom, hogy Isten igéje átformál egy embert. Hallottam már olyan dolgot, nagyon mondjuk ritkán hallok ilyet, de azért hallottam már ilyet, amikor megdicsérnek, és azt mondják, hogy Tamás, te olyan élővé tetted ma az igét. És erre mondhatnám, kedveskedni akarnak, de mondhatnám, hogy hát, hidd el, Gémes Tamáson nincs szükség, hogy Isten igéje éljen. Nem hallottam, amit nekem életre kéne keltenem. Isten igéje élő és ható, és ugyanaz az erő működik benne, amikor otthon kinyitod a Bibliát, és elkezded olvasni. Tulajdonképpen nekem a feladatom inkább az, hogy kikerüljek az útból. Hogy hagyjam Isten igéjét munkálkodni, hogy ne álljak az útjába. Sok és lassú, összetett munkával el tudnám érni, hogy unalmassá teszem Isten igéjét, de nem akarom. Inkább ki akarok szállni az útból, hogy Isten igéje működjön. Ezt mondja róla a 13. vers, mert nincsen olyan teremtmény, ami rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amikor Ádám és Éva vétkezett az Édenkertben, bűnbe estek, akkor elrejtőztek Isten elől. Emlékeztek, mert szégyelték a mezítelenségüket. Addig eszükbe se jutott. De utána, hú, tök ciki. De nem azért, mert fizikailag mesztelenek voltak, hanem mert a bűnüket akarták leplezni. Mit csináltak? Próbáltak felöltözni, és kerestek fügefa leveleket. Hát ez egy rossz ötlet volt. Ismered a fügefa leveleket? Jobban járnál, ha smirliből próbálnál ruhát csinálni, mint fügefa levélből. És Isten, amikor rájuk talált, látott mindent. Mert Isten igéje elől nem lehet elrejtőzni. Isten igéje átlát rajtunk. Látja a szívünk legmélyét. És azt mondja itt, hogy neki kell majd számot adnunk. Te nem vágynál inkább arra, hogy a nagy számotadás előtt néhány dologgal már itt elbánhassál? Itt a földön, hogy Uram, oldjuk már meg ezt a problémát, hogy ne akkor kelljen róla számot adnom. Oldjuk meg itt. És Isten igéje megoldja ezeket a dolgokat. Én nem ugyanaz az ember vagyok, mint aki 13 éve megtért, hanem más ember vagyok. És remélhetőleg még nem az, aki majd leszek. Ha szeretnéd azt, hogy Isten átformáljon, úgy, ahogy el se tudod képzelni, akkor olvasd Isten igéjét. Ja, jó, Tamás, de nem értem, mert olvasom, és nem számít. Olvasd tovább. Isten igéje a legjobb magyarázat Isten igéjére. Majd meglátod, hogy eszedbe fog jutni, hogy ah, tényleg, ezt olvastam, és most itt a válasz rá. Engedd, hogy Isten igéje átmosson, hogy a gondolataidat kicserélj, és az életed úgy fog növekedni, mint egy gomba az eső után. Amit mond itt a Biblia róla, hogy mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Ez a fedetlen szó, az nagyon érdekes, ez egy birkózásból vett kifejezés. Amikor a görögök birkóztak, nekik rengeteg szavuk volt erre, volt egy olyan fogás, ami a nyerő fogás volt. Egy olyan nyakszorítás, amiből mindig nyertek. Abból nem lehetett kibújni. Érdekes, ez a szó van itt. Sehol másodt a Bibliában. Csak itt. Ez a fedetlen. Isten igéje úgy elkap minket, hogy abból nem tudunk kijönni. Engedd meg, hogy Isten igéje egy elkapja. Hogy amikor hallod Isten igéjét, akkor keverd össze azt hittel, hogy Uram, én kész vagyok a Te igédet befogadni. És engedd, hogy ez bevigyen Téged Isten nyugalmába. Még nézzük meg a Pária verset itt a végén. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Jézus, a főpapunk. Erről már volt szó a zsidók levelében, az első fejezetben is, a második fejezetben is, sőt a harmadik fejezetben is, hogy ő egy főpap, és innentől kezdve sokat fog beszélni erről a zsidók levele, majd meglátjátok, főleg az ötödik fejezet. És azt mondja, hogy mivel ilyen főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Az összes főpap, amikor áthatolt az egeken, na ott ért véget az ő szolgálatok, amikor meghaltak. Jézus szolgálata akkor kezdődött. Amikor áthatolt az egeken, amikor meghalt és feltámadt, akkor lépett be a főpapi szerepébe. Ő egy nagy főpap, mondja itt róla az ige, és így folytatja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. A Biblia rámutat Jézus istenségére, és a Biblia rámutat Jézus emberi voltára is, ahogy itt is, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne indulna meg az erőtlenségeinken, hanem olyan főpapunk van, aki emberré lett, aki tudja jól, hogy milyen embernek lenni. Aki megindul a mi erőtlenségeinken. Jézus ma nem csak azt tudja, hogy milyen az a tűz, amiben benne vagy, hanem azt is, hogy milyen abban a tűzben lenni. Mert Jézus mindenben ugyanúgy megkísértetett, mint mi. Ő nem csak tudja, hanem érti is, hogy mi mész keresztül. Na ez az, ami néha nekünk nehéz, ugye? Mert te valamin átmész, amit én soha nem tapasztaltam meg. Én meg tudlak hallgatni, tudok érted imádkozni, de amikor Jézusnak mondod el, ő azt mondja, hogy én értem. Én tudom, hogy te hol tartasz, és tudok neked segíteni. Na ez mindent megváltoztat. Jézus végigjárta ezt az utat, amin minket elindított. Ő tudja minden egyes állomását. Megkísértetett. Megtapasztalta. Kivéve a bűnt. Tamás, én nem igazán hiszem, hogy Jézus értené, hogy én mi megyek keresztül. Ő Isten fia volt, hát az úgy könnyű. Egészen más ez. Jézus tényleg nem ismeri úgy, ahogy te. Még annál sokkal jobban. Amikor valami kísértés van az életünkben, valami nagy nyomást tesz az életünkre, valljuk meg, néha úgy gondolkodunk, hogy Uram, mi ebből a kiút? Ha beadnám magam ennek a kísértésnek, akkor végre kiútat találnék belőle. De ez nem kiút. De akkor egy időre megszűnne a nyomás. De Jézus soha nem adta be magát. Soha nem szűnt meg a nyomás. Jézus tényleg nem úgy ismeri a kísértést, mint mi, hanem még sokkal jobban. Amikor ehhez a főpaphoz megyünk, akkor ő megért minket. Nincsen olyan teremt, 16. vers. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten elkészítette a nyugalma helyét nekünk. Isten fia, a mi főpapunk, aki megérti minden nehézségünket. És ezért, azt mondja a zsidók szerzője, menjünk be hozzá bizalommal. Menjünk hozzá bátran. Bármi, ami az életben ez ellen bátorít téged, hogy Istenhez bemenj, vele közösségben légy, az az ördögnek a taktikája. Bármi, ami félre akar vonni téged ettől. Pont az ellenkezőit mondja, hogy menj be, amikor minden rendben van. Nem ezt mondja. Menj be, amikor nincsenek rendben a dolgok, amikor szükségben vagy. Az ördög egyik taktikája az, hogy azt próbálja elhitetni velünk, hogy Jézus elérhetetlen. Hogy inkább beszéljünk Máriával. Inkább beszéljünk a szentekkel. De itt azt mondja, hogy bemehetünk az ő kegyelmének a tróntermébe, ő hozzá. Jézus kinyitotta az ajtót. És az ajtó nyitva van. Ma is. Most is. Van valami szükséged? Volna okod oda menni? Hogyha lenne egy nagy anyagi krach az életedben, tele a polc számlákkal, sehol egy lehetőség, hogy kifizesd, valaki azt mondaná neked, ahogy gyere hozzám bátran, én segítek, de neki sincs egy fillérje se. Az jó. Vagy van egy másik ember, aki viszont dúsgazdag, viszont az ajtaja csukva van előttünk. Az se jó. Viszont Jézus azt mondja, hogy gyere be hozzám. És nálam van a válasz. Én segítek. Én értem, hogy mind mész keresztül, és én segítek neked. Ezt a trónt úgy hívják, hogy a kegyelem trónja. A kegyelem trónus, ahol irgalmat nyerhetünk. Tudod, mit jelent az, hogy irgalom? Amikor nem azt kapjuk, amit érdemlünk. Ez az irgalom. A kegyelem pedig, hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk. Ez a hely, ahol ezeken a dolgokban részünk lehet. Mikor? A szükség idején. Szükségben vagy ma? Az ajtó nyitva áll. Járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Egy dolog nagyon a szívemen volt, és ezt szeretném veletek megosztani. Erről a részről órákat lehetne beszélni, és most nem fogok, de ezt az egy dolgot még elmondom. Lehet, hogy úgy ülsz most ott a helyeden, hogy ahogy sok keresztény ilyenkor gondolkodik, hogy Uram, én tele vagyok szükségekkel, megyek hozzád. Segíts rajtam. De tudjátok, Isten válasza sokszor erre az, hogy embereken keresztül akarja megadni nekünk azt a kegyelmet és irgalmat, amit szeretnénk Istentől megkapni. Ő rajtuk keresztül gondoskodik rólunk. És erre mondhatjuk, hogy hát nem, Isten, én tőled szeretném megkapni. Mi az, hogy embereket használsz? És a saját büszkeségünk miatt nem fogadjuk el, amit Isten elküldött. Embereket akar használni. És azt mondja erről az ige, hogy Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. A kegyelem, ami jön az ő trónjától, az alázatos ember el tudja fogadni. Mennyi kegyelmet vesztegetünk el amiatt, hogy a szívünk kemény egymás felé? Hogy nem vagyunk alázatosak egymás felé? Isten egyik embert akarja használni a másik életében. Ahogy vas formálja a vasat, ember formálja az embertársát. Én azt gondolom, hogy mind szükségben vagyunk. Nagy szükségben vagyunk Isten kegyelmének. És a másik hír, az sokkal jobb, hogy nem kell szűkölködnünk. Nem kell szükségben elhagynunk ezt a termet, hanem Isten megelégítheti az életünket. Remélem, hogy ma bemész a tróntermébe. Mennyi atyánk, én azt szeretném kérni tőled, Uram, hogy segíts nekünk a büszkeségünket lerakni. Hogy ne gondolja senki magát többnek, mint ami. Uram, azt mondja az igét, hogy mindenki híjával van Isten dicsőségének. Ez egyikünket sem helyez a másik fölé. Mind elveszettek voltunk nélküled, és nem volt semmi érdemünk, amiatt ránk találhattál volna, ami megindokolta volna, hogy miért kell neked meghalnod értünk. De mégis megtetted, Uram. Már akkor eljöttél, amikor mi még az ellenségeid voltunk. Uram, az az imánk, hogy segíts a szívünknek elhinni ezt az igazságot, hogy szabadok legyünk az önigazultságból. Ebből a munkakényszerből, az aggódásból, a maximalizmusból, Uram, és beléphessünk a te nyugalmat helyére, ahol valóban történnek a dolgok. Kérlek, hogy csendesítsd el a mi viharunkat, Uram, ami a szívünkben van. És imádkozom azért is, Uram, hogy be tudjunk menni a Te kegyelmed trón termébe, Uram. Már nem kell úgy járnunk, mint egy pásztor nélküli nyáj. Van egy főpapunk a mennyben. Köszönjük, Uram, hogy nyitva áll a trón termed, és ott ülsz a trónon, a királyok királya, az uraknak ura, aki akar, képes segíteni nekünk, és megért mindenben. Uram, mi tele vagyunk szükségekkel, ma is. Elégítsd meg a szívünket, kérlek. Segíts odaállni a kegyelmet trón terméhez, ahonnan árad a kegyelem, ahonnan jön ránk az irgalom. Uram, nem oldódott meg minden problémánk most. Ha hazamegyünk, újra ott lesz, de Uram, a szívünket változtasd meg, hogy abban a Te békességed uralkodjék. Taníts minket imádkozni, ahogy Pál is tanít, hogy minden könyörgésetekben, minden kérésetekben hálaadással tárjátok szíveteket az Isten elé, és ő megőrzi szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ezt kérjük, Uram, hogy a Te békességed így megmaradjon a mi szívünkben, a mi gondolatainkban. Hogy rád nézzünk, nem magunkra. Segíts levenni a szemünket saját magunkról. Imádkozom, hogy a Te igéd az elevenítse meg a mi fásult szívünket. Keltse életre azt, Uram. Azt mondja a Te igéd, hogy Te tudod, hogy a mi életünk a porhoz tapad. De eleveníts meg a Te igéddel. És ezt kérjük ma is. A Te igéd élő és ható, Uram, és nincs rejtve előtt le az életünk egyik szeletesen. Formálj át, Uram. Újíts meg. Töltsd meg a szívünket a Te igéddel, és hadd jöjjön az ki a szánkon. Mert azt szólja a száj, amivel telve van a szív, Uram. Köszönjük a Te igédet, Uram. Már eddig is sok mindent végeztél az életünkben. Folytasd ezt a munkát. Át szeretnénk adni az életünket az ige munkájának, Uram. Hadd legyünk tanulmányozói az igének, és ne csak tétlen hallgatói, mint Izrael, akik hallották a hirdetett igét, de nem használt nekik. Hadd legyen nagyon hatékony, Uram, minden Biblia óra, Uram. Amikor halljuk a Te igédet, hadd ragadjuk meg az hittel. Köszönöm ezt a gyülekezetet, és kérlek, áld meg a közösségünket. Köszönjük, hogy így együtt lehetünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.